a Bocsi Ifjúság segítő magazin következik. A mai napon rendhagyó módon Szabó Andrást, a Kapocsi Ifjúság segítő magazin örökös szerkesztőjét és műsorvezetőjét látjuk vendégül. Jó estét kívánok, én Kemény Dániel vagyok, és sok szeretettel üdvözöllek a stúdióban, Andrés.
Én is köszöntelek téged és a hallgatókat is.
Hát 685 műsor van mögötted itt a civil rádióban, hogyha jól számolom, ez a 685.
Ez nem teljesen így van, ez körülbelül 300-350 az én bűnöm, a többi a régi kapocsosok közös műve, amiben én úgy szerkezgettem egy kicsit, de igazából nem nagyon voltam bent a stúdióban, ritkán voltam bent.
Mióta civil rádiózol? Csak úgy be tudjuk lőni.
Ha jól tudom, olyan 93-94 óta, tehát azt a kezdetén itt voltunk már.
Akkor ez már 23. éved, ha jól számolom. Igen. Andris, nem nagyon beszélgettünk még rólad itt a rádióban. Ha pár mondatban be kellene mutatnod magadat, mit mondanál?
Hűha, nem tudok erre jól válaszolni, nem tudom. Egy leharcolt ifjúságsegítő, így is lehetne mondani.
Azt azért nem mondjuk.
Egy lelkes rádiós, egy nyugdíját rosszul élő idős ember, és hát tulajdonképpen nagyon-nagyon, nem tudom, sok mindent nem tudok mondani ezen kívül.
A beszélgetésünk apropója pedig az, amivel már megvárakoztattuk a Civil Rádió Facebook közösségét is, hogy Andris ma ünnepli születésnapját, és hát ebből az alkalomból így a Civil Rádió Budapesti éterén keresztül kívánunk neki nagyon-nagyon boldog születésnapot. Kedves András, Isten éltessen téged nagyon sokáig.
Nagyon köszönöm. Nektek is.
Aki téged ismer, az tudhatja rólad, hogy ifjúság segítésben tevékenykedsz, nagyon-nagyon sokat teszel a fiatalokért. Hogy kerültél kapcsolatba ezzel a pályával?
Hát belenőttem. Én is voltam 10 éves, ahogy csak te, és mindenkinek sajnos ez a története, hogy 10 éves kortól egészen tartam, eddig tart az élete. 10 éves korban én nagyon sokat jártam klubba. Akkor tájt a mi időszakunkban nagyon erőteljes és izgalmas klub élet volt, klubmozgalom volt, klubok százai voltak szerte az országban, Budapesten sok-sok klub.
És ez ilyen klasszikus értelembe vett szórakozó hely, ahol az emberek zenés-táncos eseményen vesznek
részt.
Hát
nem feltétlenül ilyen, mert sokfajta klub volt, voltak zenés-táncosak is, voltak kifejezetten tartalomra szervezett ifjúsági klubok, és ennek különböző vegyes változatai. Én a Kassák klubba jártam például akkor tájt, és onnan erősödött föl számomra az, hogy ezzel a világgal dolgoznom kell, akkor nagyon sok izgalmas baráttal dolgoztam együtt, ilyen például a Nógrádi Gábor, vagy esetleg ismeretlen nevet mondok neked, Péter Fiferi. Ezzel a világgal dolgoztunk, annak idején ez nagyon 70-es évek legeslegeleje.
Kassák klub, mit kell tudnunk erről a helyről? Mert én speciál nem ismerem, beszélj róla néhány szót.
A 14. kerületben van, nem is tudom pontosan, hát nyilván a Kassai térhez viszonylag közel, egy lapos kis könyvtár épületben. Ott egy nagyon izgalmas klubélet zajlott, nagyon sok hihetetlen érdekes és klassz emberrel. Néha-néha össze is szoktunk ebből ezzel a csapattal futni, és ebből az időszakból sok izgalmas szakmai módszer, nagyon is sok közös élmény, és egy nagyon sok jó barátságok születtek, nem tudok jobbat mondani, igazi barátságok.
Hát így akartam kérdezni, hogy miért pont oda mentetek, de akkor ezek szerint olyan közösségek alakultak ott, amelyek a folytatásban valami nagynak lehettek a kezdetei.
Nem így mentünk oda, én nekem ott oda járt egy barátom, meg a öcsém is oda járt például, és akkor elmentem egyszer vele. Tehát nem volt ilyen koncepció, hogy most én a nagyot akarok az életembe alkotni, csak oda jártam, csak megszerettem. És aztán ezzel a megszerettemmel együtt azt mondtam, hogy ezzel akarok foglalkozni, és ezzel akarok foglalkozni, azt jelentette, hogy tanulni is mentem. Ezt el is végeztem egy pár oskolát ezen a szinten, és magam is elkezdtem egy önálló ifjúsági házat építeni, és működtetni Rákospalotán, és aztán most meg itten a kapocsot pedig a Petőfi csarnokba, illetve a 8. kerületben.
Beszéltünk a fiatal korodról. Azt mondtad, hogy akkor még nem körvonalozódott benned annyira, hogy te ifjúságsegítő pályára szeretnél kerülni. Milyen céljaid voltak akkor?
Hát sok izgalmas célom volt. Én igazából nyomdaipari szakközépiskolába jártam, alapszakmám nyomda, nyomdász, egész pontosan szedő. Olyan szakmát tanultam, ami azóta megszűnt. Ollom szedő voltam, ilyen kézi szedő, és talán, ha csak esetleg képeken, filmeken lehet látni, ilyen kis ólom katonákat raktunk egymás mellé, és ezek alkották végül is ezeket a kis téglákat, a téglák pedig maguk a könyv oldalak voltak, amit nyomtattak. Ez régtelen rég, akár Gutenberg óta létező módszer. Azóta, hogy itt informatika van, meg mindenfajta számítástechnikai módszerek, azóta ez a szakma ebben a változatában megszűnt, maradtak a filmek, meg a számítógépek. Itt kezdtem, és hát eredetileg én ennek tanultam. És aztán mellette ugye a középiskolában nagyon sok érdekes dolog foglalkoztatott engem, a történelem is, meg egyebek is. Volt egy irány, amikor mehettem volna néprajzosnak. Tanulhattam egyetemen, mert ugye egy speciális szakkörbe járhattam egy támogatás színűén. Az ELTE-nek volt egy ilyen forráselemző szakköre, és olyan 15-20 ilyen középiskolás gyereket kiválogattak Budapesten, ezek közé kerültem én is, és olyan régi-régi könyveket, meg nem is könyveket, akkor még ilyen könyvek nem voltak, csak ilyen leveleket, latin írásokat, meg régi kegytárgyakat bújtunk a nagyjából honfoglalás körű időszakokról, és egy ilyen történés segítségével, néprajzos történés segítségével próbáltuk kitalálni azt, hogy akkortájt hogyan élhettek az emberek, és nagyon megszerettem akkor a történetet, és úgy volt, hogy talán oda is megyek. Aztán föllázottam, és azt mondtam, nem megyek oda. És akkor tehát volt egy harmadik irány, hogy én nem csak fociztam, hogy elsportoltam, elég sokféle jó futballista van azóta az én világomban. Talán egyet ismertek, egy helyen jártam, most nem azért mondom, Nyilasi Tibi biztos, hogy nem emlékszik rá, de olyan azon a helyen kezdtem, Nyilasi Tibi is az úttörő stadion, a Margit sziget úttörő stadionban járt egy hosszú ideig, amikor én is. Tehát,
hogy Dani azt... nagyon bólogat, aki a sportszerkesztő közben.
De ezt követően elmentem egy másik szakmá, másik sportágba, én elmentem ejtőernyőzni, megszerettem azt a történetet, és mind az ejtőernyőzés, meg mindenféle egyéb hatások, akkor én nem mentem el az egyetemre, hanem elmentem nyomdába dolgozni, és elkezdtem ejtőernyős lenni.
Azt mondtad, amikor közelebb kerültél te ez a témához, hogy ifjúságsegítés és a fiatalokkal szerettél volna foglalkozni, elkezdtél tanulni. Milyen iskolákat végeztél?
Hát nézd, nem annyira komplikált ez a dolog, pedagógia szakot, tehát általában akkor tájt, amit lehetett elvégezni, a népművelés pedagógia szak volt. A népművelés az egy ismeretlen szakma ma már. Egy ideig az közművelődési szakembert jelentett, aztán most már mindenféle új ruhákat kapott ez az egész szakma, ma andragógusnak is nevezik jobb ilyen ezeket a munkaköröket, de alapvetően kultúrában megjelenő emberek segítésével, támogatásával, szolgáltatásával foglalkozó szakma, nem tudom, hogy jól fogalmaztam-e. De nagyjából ebből a világból tanultunk, ebből készültünk, meg a másik a pedagógia szak volt.
Azt gondolom, hogyha az ember egy ilyen pályát választ magának, akkor az egy fantasztikus kötelességtudatot hordoz magában, tehát valamiféle vágy van benned az én olvasatomban arra, hogy segíts a fiatalkorúaknak esetlegesen beilleszkedni a társadalomba, vagy megtalálni a helyüket. Így van ez? Nem. Van valami különleges küldetés mögötte?
Nem tudom, hogy a küldetések hogy alakulnak az emberek fejében, mindenkinek másféleképpen alakulnak, és nem így van, nem úgy működik az ember, mint egy ilyen GPS tudatos valaki, és minden egyes élethelyzetben reflexzeren, hogy most beúrik benne a belső kis harang, hogy most pedig itten jön a komolyság. Nem, ez tulajdonképpen úgy alakult, hogy az ember kíváncsi, legalábbis roppantul kíváncsi vagyok az emberekre, meg a világra. Én számomra a világ egy felfedezni való izgalmas történet, és minden ember önmagában egy önálló kis világ. És nagyon sok emberrel beszélgettem még fiatal korban, roppantól érdekelt, hogy hogyan alakul az emberek sorsa. És hát máig úgy gondolom, hogy ma nem jól és rosszul alakul, mert feketén-fehéren alakul a történetünk, hanem ilyen is lesz, meg olyan is, és miközben alakul és növünk is fölfelé, fogy az életünk, legalábbis az évekkel egyre több van, tapasztalataink lesznek, és nem mindig járunk jól, nem mindig lesz szerencsénk. De így szép lassan ebben a világban maradtam, az emberekkel való közelségben mindenféle foglalkozásokat fedeztem föl. Ez lett az én szakmám.
Szállóigévé vált már az a mondat, hogy bezzeg a mai fiatalok, vagy ezek a mai fiatalok. Te, amikor fiatal voltál, akkor is voltak a fiatalságnak különböző problémái, olyan dolgok, amelyeket esetleg a ti szüleitek vontak kérdőre, és azt mondták, hogy hát ez kisfiam vagy kislányom rossz irány, tehát vagy ez a mai generációnak a sajátosság, hogy lázadunk, de túlságosan is.
Na, vannak visszatérő problémák, amióta a világ mindig ismétlődik.
Hát és vannak a kamaszkos belejárója valóban, hogy
feltétlenül, de az, hogy nem szófogadók, hogy nem úgy működik az élet, tehát nem fogadnak szót a fiatalok, az teljesen ilyen, meg minden egyes felnőtt korosztály ez mindig azt mondta, hogy az ő idejében mennyivel jobb volt, ezeket szokták általában mondani. Persze, hogy voltak problémák, ugye nem olyanok, mint a mostaniak, tehát azért az a társadalmi berendezkedés meg a mostani között azért nagyon nagy a különbség, tehát most nem akarom ezt fejtegetni, sok-sok műsor, meg sok-sok tankönyv, meg történelem vizsgálja azt, hogy mekkora a különbség volt a kettő között, de az igazság, hogy akkor is, mikor felnőttünk, mi mindannyian kerestünk valami irányt. Az a baj az iskola rendszerrel, az akkorival, meg a mostanival, és hogy nem abban segít, hogy te például fel tud fedezni, hogy milyen irányban halakuljon az életed. Egyszer valamikor csak egy kis kiszólok a történetből, valakivel beszélgettem, hogy mennyire nem tudja az iskola rendszer, hogy hogyan tud egy fiatalnak segíteni. Ugye tudjuk nagyon, hogy a sas milyen szépen tud, jól tud repülni, és milyen gyorsan tud futni a nyuszi. De azt mondjuk, hogy az iskola rendszer nem tudja eldönteni, melyikkel foglalkozni, inkább eldönti az ő ideálja a tyúk. Tud egy kicsit futni, tud egy kicsit repülni. Ez erről szól a motiváció szempontjából, hogy sok embernek nem tud az iskola eléggé segíteni arra, hogy azokat az irányokat felfedezze az életében, amire szükség van. Tehát akkor tájt is az én időmben is, meg most is, a fiatalok nem nagyon tudják néha, hogy milyen irányba haladjon az életük, nem nagyon találkoztak a saját képességeikkel, azzal, hogy miben ügyesek és miben szerencsések. És tulajdonképpen ez a probléma, ez máig tartó probléma. Aztán ugye azt szokták mondani, hogy a fiatalok nem elég okosak, meg nem elég jók. Én azt gondolom, nem így van. A mai fiatalok és minden fiatal meglehetősen okos és rendkívül izgalmas, de nem könnyen alkalmazkodik. Tehát az az igazság, hogy a fiatalok alkalmazkodási történetei arról szólnak, hogy nem biztos, hogy mindent úgy fogadnak el, hogy a felnőttek akarják.
És de a felnőtt pedig azért akarja azt, mert jó útra szeretné, gondolom, terelni a kis csemetéjét, amikor ő nevelkedett, ahhoz igazítani valahogy az ő pályáját.
Igen, ez akkor lenne jó, hogyha egyébként a felnőttek által kínált világ tökéletes lenne, és nekünk gyerekeknek, most akkor beállok a tizenévesek körébe, nekünk gyerekeknek nincs más választásunk, mint lemásoljuk azt, és olyanok leszünk, mint amit rólunk elképzelnek. Valami nagyon hiányzik ebből a képletből, te személyesen. Az a világ akkor érdekes, hogyha te hozzá tudsz tenni. Tehát, hogyha úgy arról szólna a világ, hogy te puzzle-ként beilleszkedsz egy olyan társadalomban, amiben neked csak egy kicsi kockányi területed van, akkor az a világ nem elég jó. Az a világ jó, amit egy kicsit te meg is akarsz változtatni, egy kicsit föl is akarsz építeni, nincs olyan, hogy puzzle, hanem akkor olyan a világ, ahol te is hozzáteszel ez a világhoz. És ez a világ az érdekes világ számomra. És a felnőttek ezt sose veszik észre, hogy a gyerekek rendkívül hozzá képesek, sok dologra képesek, amit hozzá tudnak tenni, és ebben rengeteg példát, hogy történetet tudok mondani, hogy egy csomó fiatal ember túl nagyon hamar és túl gyorsan mutatta meg az, hogy mennyi mindenre képes és hozzá tud tenni a világhoz, és a világ mennyire nem fogadja ezeket a szerepű fiatalokat.
A szülő nem tudja, vagy nem akarja ezeket észrevenni.
A szülő a legjobbat akar a gyereknek az esetek többségében, tehát nyilván nincs 100%-ig semmilyen helyzetben. A gyerekek jót akarnak, és mondjuk melyik az a szülő, aki nem akar a gyereke jó élete legyen, gazdag legyen, vagy mit tudom én, jól érvényesüljön, csak ugye már az is, azok a normák, amiben az érvényesülés vagy a sikert jelenti, az már nem egyforma felfogása. Van, aki szerint az a jó az én gyerekemnek, hogyha sose lesznek problémái anyagilag. Ezért olyan szakmát keresek az én gyerekemnek, ahol jól fog tudni keresni.
A másik és azt megpróbálom afelé
terelgetni, és közben elfelejti, hogy a gyerek pedig rendkívül művészi, hogy fogalmazzam, rengeteg alkotó vágy van benne, és egyfajta együttműködés, és az a fajta irány az nem feltétlen pénzkeresetről szól, hanem valami más sikerről és eredményességről. Tehát a szülők tulajdonképpen egészen pontosan a legjobbat akarják, de a lehető legkevésbé találnak bele.
Értem, amit mondasz, és ez egy nagyon szép hasonlat, ez a tyúk meg a sas, ez örökké meg fog szerintem maradni bennem. Amikor elkezdtél igazából szerveződni te az ifjúság segítés terén, mik voltak a kezdetek? Hogyan indult ez az egész? Gondolom, ilyenkor az ember maga köré szervez egy csapatot, és megfogalmaznak egy konkrét célkitűzést, tehát hogy mit is akarunk mi tenni a fiatal
nem
generációért?
Nem így működött. Mi a Kassák Klubban nagyon jó kis csapat voltunk, és aztán részt vettünk, akik aktívabbak voltunk, különböző ilyen felkészítéseken, képzéseken, és az én nagy lendületet kaptam egy ilyen fővárosi klubvezető képző tanfolyamon.
És az klubvezető képző?
Igen, én klubvezető képző tanfolyamra is jártam a Péterfi Ferivel együtt is, aztán vezettünk is ilyeneket, azért nagyon fontos a dolog, mert bizonyos időszak után kaptunk is lehetőséget. Tehát annak idején nagyjából a 70-es évek közepe felé Rákospalotán és Újpalotán két olyan ifjúsági intézményt adtak át, aminek nem volt vezetője. és pályáztunk. És a Feri is pályázott, meg én is. És nagyjából egy időben, közel egy időben Palotán mind a ketten indítottunk egy ifjúsági házat. A Feri a Frankovics ifjúsági házat indította, kérdezzetek róla, és kicsit nagyon izgalmasat fog tudni mesélni. Én meg a Kozák tér ifjúsági házat indíthattam 74 áprilisában.
Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést. Andris, azt mondtam neked, hogy a mai nap zenei felhozatal egy igazi meglepetés, úgyhogy egy nagyon kedvelt előadód érkezik. Are you ready, fellas?
Start, please, friend. You ready? Look out!
És a Kapocs ifjúság segítő magazin. Jó ez a zene, Andris?
Nekem tetszett.
Te hoztad, igen. Folytatjuk kalandozásunkat Szabó Andris életpályájában, hogyha fogalmazhatok ilyen szépen. Ott tartottunk, hogy megalapította, illetve vezetője lettél egy alapítványnak, amit meséltél, egy Péter Fifer is
nem
vonalat is.
Nem alapítvány volt, ez egy művelődési háznak egy klubja volt, és annak a jogi rendszerét
magam.
Nem ismerem. Az a neve, hogy Kozák tér ifjúsági ház.
Uh-huh, igen. És innen folytatjuk. Mi volt ennek az ifjúsági háznak a koncepciója? Mit szerettél volna te így csinálni?
Hát azoknak a fiúknak és lányoknak kínáltam, hogy tetszik, találkozási lehetőséget, kulturális és szabadidős lehetőséget és közösségszerveződési lehetőséget, magyarul fejleszteni is próbáltam ilyen módon őket, akikkel a környezet nem nagyon jött ki. tehát a rosszul alkalmazkodó problémás tizenévesek voltak már akkor is a célközönségben. Azt tudni kell, hogy Rákospalotán ez nagy szömegben például cigánygyerekeket jelentett, vagy ilyen elhanyagolt fiatalokat, akik tulajdonképpen mindenki számára, hogy is mondjam, megjegyzésekkel teli életet jelentett, mindig ők is szemtelenek voltak, meg velük is a felnőttek nagyon rosszul bántak, tehát egy ilyen elhanyagolt, rossz világú társaságnak csináltam egy ifjúsági házat.
És, te rajtuk akartál gyakorlatilag segíteni valamilyen módszerekkel?
Ez nem segítő volt ez a szó abszolút értelmében, a klubmozgalom az nem egy segítő konstrukció, az inkább egy szabadidős kulturális típusú történet volt, hogy ebben voltak ilyen szocializációs vagy fejlesztő jellegű történetek, az a életkorból meg a napi működésekből következett, de nem volt ez ennyire tudatos akkor tájt még. Egy biztos, hogy az a világ nagyon sok érdekes történetet jelentett, annyit tudnotok kell, neked is tudnod kell, hogy ott például a Kozák téri ifjúságházban ilyen híres, hogy is mondjam, kisebb klubok egyike volt például a Romszom klub. Azért érdekes, a Romszom klubnak annak a vezetőit úgy hívják, hogy Daróczi József, aki csoliként ismer a mai világ. Ő például nekem a kollégám volt, és úgy tetszik, barátom. De sok izgalmas zenekar és szervezet és szereplőjele fordult meg, ilyen például Berki Tamás, Zombori Ottól mondjak egy-két embert, vagy Wilpert Imre, vagy szóval neveket lehetne sorolni, akik ezt a világot meglátogatták, és részt vettek a gyerekekkel való napi foglalkozásban.
Hogyan vezetett az út a Kapocs Alapítványhoz?
Hát hosszú az út. Az a helyzet, ezt nagyjából 2,5-3 évig csináltam, kaptunk elismerést, a Péterfi Feri is kapott egy ifjúsági díjat, meg én is.
Milyen díj?
Ez egy kormánydíj. Ez egy ünnepi díj.
És mi alapján ítélik oda?
Hát a munkánk alapján. Tehát egy kiemelkedő munkának számít.
Fiatalok visszajelzése.
Fiatalokkal való foglalkozásban kaptunk elismerést mind a ketten, és aztán én nagyon ezt az egészet abba hagytam, és aztán egy kicsit hosszadalmas út volt a számomra. Az azt jelentette, hogy egy ideig kiléptem ebből a világból, telítődtem és elfáradtam, és mást is csináltam. Csináltam színházat, például amatőr színházat csináltam, sok-sok előadással, elég érdekes előadásokkal. Dolgoztam kiadóba, dolgoztam művelési házban, még dolgoztam egy olyan híres intézményben, mint az Almási téri szabadítőközpont, egyik indítója voltam például történetek. Kisebb nagy olyan történetek fűződnek. Aztán utána onnan engem elhívtak a kormányba, én a akkori ifjúsági igazgatásban dolgozhattam egy-két-három évig gyakorlatilag, és gyakorlatilag a rendszerváltást követően hagytam el ezt a területet, és egy kisebb kanyar után kerültem a Kapocsba.
A Kapocs Alapítvány mióta működik?
92 óta.
És 92 óta milyen programokat kínáltok ott a fiataloknak? Mivel foglalkoztok?
Hát inkább ez a jobb kérdés, mert mi programokat nem nagyon. Abból kell kiindulni, hogy ugyanazzal a rosszul alkalmazkodó világgal dolgoztam a Kapocsként is, mint amennyire annak idején a Rákospalotán is. A nehezen alkalmazkodó a felnőtté válásban magára maradt, elhanyagolt, intézményrendszerből kikeveredett, mindenféle jelzőket szoktam ilyenkor használni. Alapvetően úgy jött létre, a megbízás is úgy jött létre, hogy a Petőfi csarnoknak évente kb. 500 000 tizenéves vendégle volt, akinek a felnőtté válása problematikus is volt. És a Petőfi csarnok azzal indította akkor tájt a Kapocsot, hogy ezeknek a fiúknak kell segíteni, fiúknak és lányoknak kell segíteni, mégpedig a felnőtté válásukban, mert magától ez a felnőtté válás tele lesz akadályokkal és problémákkal. Tehát a Petőfi csarnokban született gondolatként jött létre a Kapocs. És ugye mivel egy kis kapacitású szervezet is volt alapvetően, ugye azt is kell mondani, olyan szervezetet hoztunk létre, ahol a segítés maga azok által történik, akik érintettek. Tehát nem a segítő és a segített többé-kevésbé ugyanabból a világból verbuválódik.
Hogy látod, azt mondtad, hogy olyan fiatalokat vontatok be a programokba, illetve olyan fiatalokkal foglalkoztatok, akiknek a felnőtté válás mint olyan gondot okoz, problémákat okoz. Mi okozhatja ezeket a problémákat? Hogy látod? Akár a családi háttér.
Teli
tehát, hogy mi lehet ennek az oka, az eredete?
Tudod, hogyha nem lenne semmi baj, akkor is a fiataloknak egy komoly választási problémái vannak ma Magyarországon, szerte a világ, amióta fiatalok vannak. Mondom, milyen választási problémáik vannak. Félre ne is nem politikai választásokról beszélek, hanem arról beszélgetek, hogy tizenéveseknek egy fontos megoldási feladat, hogy ki lesz a társuk. ki lesz a kedvesük, hogy teszi, ki lesz a feleségük, férjük. És ebben az értelemben az, hogy ki lesz a társunk, erre nagyon kevés jó mintájuk van. Nem biztos, hogy a saját szüleik mintája minden esetben a legtökéletesebb.
Hát meg a szülőkkel azért ilyen témákról beszélni van, hogy de, nem épp a legideálisabb.
Egy fontos problémád neked is, és a te korosztályodnak, a mai fiataloknak is az, hogy ki lesz az ő kedvesük. Elfogadod ezt a dolgot?
De ez egy jó irányultság, hogyha azt nézed, mert akkor ilyen korban is már benne van az a tudat, hogy nekem valamiféle majd családot kell alapítanom, és hasonló dolgokat véghez vinnem az életbe, tehát ezt te így látod, hogy ez valami ilyen folyamatnak a csírája?
A felnőtté válás folyamat az mindig családtól családig tart. Ugye leegyszerűsítem. Úgy néz ki, hogy valaki családba születik, szerencsés esetben jó családba, és az ő iránya az, hogy ő is majd egyszer családot fog alapítani. A kettő közötti időszakot egyszerűsítem fiataloknak most így. De az egyik feladat, hogy valaki családot tudjon alapítani, az fontos, hogy találjon magának kedves társat. Ugye ez rendben vagyunk.
Ezek a fők
problémák. Ez az egyik probléma. Mondom a másik problémát, hogy kik maradnak a barátaink. Akik most abba hagyták a középiskolát és kiléptek érettség után, azt veszik észre, hogy a velük együtt járó osztálytársak jelentős része eltűnik a közvetlen környezetemből. Egy jelentős része. Megmarad valaki mellettünk, szerencsés esetben nagyon jó csapat marad, de nagyon sok osztály úgy esik szét, mint ahogy a létre is jött, és sok gyerek marad egyedül például. Sok ember marad ebben a felnőtté válási időszakban tök egyedül. Nagyon nem mindegy, hogy kimarad a barátaink, és ez a legfontosabb feladat, hogy neked is barátok maradjanak a későbbi korban. Mondanám, a harmadik nagy kérdés, és ez is probléma, ez pedig, hogy mi lesz az életünk iránya, tehát mivel fogsz foglalkozni.
Ez feltétlenül ilyen korban kell eldönteni?
Nem, az eldől. Eldől, hogyha te nem döntöd el, akkor eldől valamilyen módon. Tehát valamilyen módon vagy a szülei döntik el, vagy belesodródik valahogy valakinek az élete. Valamilyen módon belekeveredik. Tehát mondjuk én azt vettem észre, hogy azok a fiatalok szerencsésebbek, akiknek viszonylag hamar kialakul az a kép, hogy ő mi szeretne lenni, és nem kell felszólítása, magától is kezdi kipróbálni magát ezekben a területekben, próbál utána tájékozódni, tehát készül arra a pályára, amiből később lesz. És nagyon sok ember, aki ilyen hamar készül erre a dologra, az általában hamarabb is tud belépni ebbe a szerepbe. Ezek a fiatalok szerencsésebbek és sikeresebbek, mint azok, akik mint a fa levél fújja a szél őket. És amilyen problémákkal foglalkozunk, mert ez a három a legnormálisabb probléma a felnőtté válásnál, hogy a mai fiatalok jelentős része ráterhelődik az erőszak, a szegénység, a kábítószer, a különböző kriminális történetek. Rengeteg olyan történet jelenik meg a tizenévesek oldalán, amivel ő nehezen birkoznak meg.
És ebben segítséget kell nyújtani, de nem feltétlenül a szülők felől.
Segítségre van szükségük.
De ezt a fiatal magától felismeri?
Hát nagyon sokan nem.
És velük mit lehet kezdeni?
Nagyon sokan, akik nehezebben ismerik fel a saját történeteket, azok belesodorodnak egy sokkal nehezebb és sokkal nehezebb történetben. Nem véletlen akkor, tehát amikor arról beszélgettünk, ugye a 70-es évek, 80-as, 90-es évek, a szakmák oldalán megjelent egy újfajta szemlélete, a szakmák szemlélete, amit úgy hívnak, hogy alacsony küszöb. Ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy azoknak szóló segítséget jelent, akiknek a saját életében nincs arra mód, hogy teljes meggyógyulás, most nem jó szó, tehát hogy kikeveredjenek a teljes problémáról, hanem alacsony küszöbként úgy közelítenek hozzá, hogy legalább az ártalmat lehessen minimalizálni, tehát a sérüléseket csökkenteni, a konfliktusokat és kicsit mérsékelni, hogy legalább ne legyenek visszafordíthatatlan történetek az emberek életében, akik esetleg nem ismerik föl, hogy a saját élethelyzetükben a rohanás a szakadék felé tart.
Hú, hát a Dani közben technikus kollégánk Rubin Dániel jelzett, hogy egy telefonálunk van a vonalban, úgyhogy arra kérlek, hogy vedd fel azt a fejhallgatót, és játszunk olyat, hogy a hallgatónak most teret adunk, úgyhogy nem is szólnánk bele az ő üzenetébe. Halló, szóljon Szabó Andráshoz!
Kedves András! Amikor készültünk erre a születésnapi köszöntésre, megmondom őszintén, nagyon nehéz helyzetbe kerültem, mert nem tudom, hogy mit mondjak neked ilyenkor, azon kívül, hogy nagyon jó egészséget kívánunk neked. Nagyon köszönjük azt a sok szép műsort, amit kaptunk tőled itt a TV rádióban. Ha mindenáron muszáj lenne mondani valamit, akkor azt tenném még hozzá, hogy a szép mellett még inkább tanulságosak ezek a műsorok, amelyeket te készítesz, és nagyon szép az a küldetés, amivel te foglalkozol az ifjúságvédelemmel, az ifjúság segítéssel. Úgyhogy maradj köztünk jó sokáig, készíts még sok hasonló jó és tanulságos műsort, tartson még sokáig neked ez a szép küldetésed, mert biztos, hogy ez egy nagy feladat számodra, amit kaptál a Teremtőtől, és nyilván sok idő van van még, ameddig ezt a szép feladatot neked el kell látnod. Úgyhogy én ehhez kívánok sok erőt, kitartást, egészséget és jó csapatot, mert az is nagyon fontos, hogy jó csapatban tudj dolgozni, mert nyilván úgy sokkal könnyebb. Barátsággal, szeretettel, Ruzsa Viktor.
Viktor köszöntött téged Viktor. Legelőször. Hogyan kerültetek ti kapcsolatba, mióta ismered a Viktort?
Hát nehéz kérdést tettél föl. Megmondom őszintén, sok-sok éve, az éveket nem tudom, milyen régóta, de a Viktor számomra a civil rádió szerves része, úgy tetszik, élő személye. Ő ugyanolyan régi műsorkészítő, mint amilyen műsorkészítő volnék én is, tehát a régi csapathoz tartozik.
93 óta te vezeted a műsorokat, a Viktor meg valamivel később érkezett, hogyha jól tudom.
Ezek az évek már, hogy telik az idő, egyre kevésbé számítanak, meg kell mondanom. Tehát azért ő is a régiek közé tartozik. Te meg a viszonylag frissebbek közé tartozol.
Mi is leszünk öreg rádiósok.
Ez így legyen rendben.
És erről jut eszembe, hogy egyébként technikus kollégán, képzeld el, hogy a mai napon 3 évvel ezelőtt lépett be először a civil rádió stúdiójába, úgyhogy ez is egy különleges.
Na, de ez is egy karrier, amit az előbb beszéltünk, ugye, hogy tulajdonképpen az ember azt csinálja, amit szíve, amit szeretne. És ugye, amikor klubról beszéltünk, vagy kapocsról beszélünk, az is fontos, hogy a tizenéveseknek legyen lehetőség, hogy azt csinálják, amit szeretnének. A civil rádió számotokra egy nagyon izgalmas mozgástér, mert azt csináljátok, amit szeretnétek, kibontakoztok. Én mindig azt hiszem, hogy olyan világban kéne élni, ahol az emberek azt csinálják, amit szeretnének. Kicsit kevésbé lenne szomorú, és sokkal elégedettebb és izgalmas a világ lenne, ha mindenki azt tehetné, amire egyébként adott képesség vannak, meg egyebek. Az a szomorú, hogy ez a világ nem feltétlenül ilyen. És hogy de jó lenne, ha ilyenné lehetne alakítani, mondanom, ilyen emelkedetten.
Azt mondtad, hogy segítetek a fiataloknak gyakorlatilag megtalálni a helyüket a nagyvilágban. Mondtad, hogy itt küzdködnek olyan problémákkal is, mint például a, hogy nem tudom, mi leszek, ha nagy leszek, ilyen furcsa szófordulattal éve. Ebben is segítséget adtok hasonlóképpen, vagy mondjuk segítetek nekik megismertetni rengeteg munkaágat, kipróbálhatják magukat esetlegesen. Érted, mire gondolok?
Nem ilyen tudatosak az emberek, 10 éves korban se. Tehát nehogy azt gondolt, hogy most ugye...
Akkor mikorra érettek?
Nehogy mi leszek, ha nagy leszek. Nem mindenkinek naponta felmerülő kérdés ez azért tulajdonképpen. Időnként persze felvetődik, mikor felveti őket az adott helyzet, de azzal a világgal, amivel dolgozom, nagyon gyakran inkább az a jellemző, hogy nem nagyon vetődik fel, hogy mi leszek, ha nagy leszek, hanem valahogy belesodródik az élete mindenkinek valamibe. Vannak vágyai, álmai, nagy próbálkozásai, kudarcai és mindenfajta kísérletei, de nem ennyire szerves vagy építkezős, mint amelyre te ezt kérdezted, mocsi.
Ezt is elfogadom, és jó, hogy ilyen vita alakult ki közünk. Közben Dani jelzett, hogy megint egy telefonálunk van a vonalban, úgyhogy vegyél fel egy fejhallgatót.
Egész konspiráció van.
Azt hiszem, kérem szépen, a hallgatóig ma aktivizált magukat. Üdvözlöm, miért telefonált?
Születésnapi gratulációk Szabó András fennállásának 65. évfordulója alkalmából. Sok szeretettel köszöntelek születésnapod alkalmából, hogy immár 65. éve vagy jelen ezen a világon. Ez hihetetlen nagy szerencse a környezetednek és neked is, én azt gondolom, úgyhogy nem tudok már kívánni, mint hogy mindannyiunk örömére még nagyon sokáig legyél velünk együtt, és hogy köszönthessük majd együtt a 70-et, a 75-et, 80-at, és mindez természetesen úgy, hogy mindannyian nagyon jól érezzük magunkat a bőrünkben, egészségesek vagyunk, vidámak, és még mindig szeretnénk valamit letenni az asztalra, mert hogy szellemi teljesítményünk csúcspontján vagyunk egyfolytában és folyamatosan. Kívánok neked fantasztikus, nagy, édes, habos, rózsaszín csokoládé ünnepi tortát, jó kis pesgőzést, meg remek társaságot. Sokszor ölellek, és még egyszer boldog születésnapot.
Görög Mária volt itt velünk egyébként a vonalban, aki a civil rádió kuratóriumának elnöke.
Neki is köszönöm, köszönöm szépen, Mása.
Ott tartottunk, hogy ugyebár a fiatalok nem eléggé céltudatosak abban a elképzelésben, abban a saját maguknak esetlegesen későbbiekben megkoholt nagyvilágban.
Ezt te fogalmazod így, én nem tudom.
Hogy nem tudják gyakorlatilag, hogy mit szeretnének csinálni. Mégis ez egy nagy probléma, amit te megjegyeztél, hogy nem tudják, hogy mit szeretnének
De
csinálni.
De honnan tudnák? mennyire átlátható ez a mai világ? Mondd meg őszintén, tehát egy ilyen kicsit bonyolult világban élünk ám azért. Az az igazság, hogy rendszerváltás utáni, nem tudom, hanyadik éve, évtizedet járjuk most már, és azért az az átalakuló társadalom, ami egyébként nem ugyanaz már, mint régen, de nem olyan még, ami ennek majd lennie kell, meg szeretném is, hogy ez kicsit azért alakuljon, ahogy most van, annál sokkal jobbnak kell lennie. De ez tulajdonképpen nem olyan könnyen átlátható. Egy tizenéves fejjel, meg még kevésbé, ezt neked mondom, aki pontosan tudod azt, hogy azért a világ nagyon sokfajta irányát nem mutatja meg.
Hát hogyne.
Akkor honnan tudná azt választani egy tizenéves, hogyha nem is ismeri? Tehát lehet, hogy persze itt az informatika, meg mindenféle internet címén nagyon sok mindennel lehet találkozni, de az nem ugyanaz, mint amikor az ember kipróbálhatja, meg kicsit rá is mozdulhat, elment a hang egy pillanatra, azt éreztem.
Lehetséges, csak egy technikai probléma.
De azt tudom, hogy tulajdonképpen nem ennyire céltudatosak a fiatalok. Nagyon jó lenne, hogyha nem is a célokat keresnék, hanem a saját képességeket kéne felfedezniük. És a saját képességből jön úgyis az irány.
Közben a Dani jelzett nekem, úgy látom, a hallgatóink rendkívül aktívak, úgyhogy Andris már lehet, hogy számított is rá, ne vedd le a fejhallgatót, és egy kedves telefonálót üdvözöltek, jó napot, kit köszönhetünk?
Péterfi Ferenc vagyok, és Szabó Andrásnak a 65. születésnapjához próbálok hozzászólni. Azt hiszem, hogy a civil rádió stábjában én vagyok, aki a legrégebben ismerem Andrist, ismerlek Andris, hogyha akkor már ilyen közvetlen címzem a mondandómat. Mi még a Kassák klubban valamikor a 60-as, 70-es évek fordulóján ismerkedtünk meg, és közösen egyszerre lettünk népművelővé egy nagyon fontos közös barátunk, Nógrádi Gábor inspirált bennünket erre, és hát aztán egy helyen kezdtünk el dolgozni valamikor a 15. kerületben, főállásban, ilyen közösségi, ifjúsági területen. Hát Andrisról fontos tudni, de akkor egy kicsit inkább ilyen neki személyesen mondom, hogy elképesztően szívós, és ami mindenképp sokak számára tanulságos, hogy ez a közösségi munka, ez nem mindig sikerekkel teli, és az újrakezdés, a fölállás egy-egy sikeres, vagy egy-egy küzdelmes, vagy kudarcos esemény után újra kezdeni ennek a nagymestere. És ami még külön érdekes, hogy nem tudom mi a titka ennek, de hogy a közösségi munkában dolgozó emberek gyakran a kiégés veszélyével kell, hogy szembenézenek. Andrisnak millió esélye meg lett volna, megvan arra, hogy ez megtörténjen, de pont az újra fölálláshoz kapcsolódik ez is, hogy valahogy meg tudta menteni magát ettől, és ugyanakkor friss maradt, és hát ma is példamutató, amit csinál. Úgyhogy hát én most csak így ezeket a gondolattöredékeket tudtam elmondani. Boldog születésnapot kívánok. Nem olyan nagy ügy zöndiskám, ha valaki 65 éves elmúlik, a következő 25-30-40 évre még azért őrizd meg az egészségedet, meg az energiáidat is.
Köszönöm szépen Ferinek is ezt a telefont.
Jó, és akkor ezzel le is zárjuk, most már a hallgatók ne telefonáljanak. Eddig nyitottak voltak a vonalak, de a 489-0999 holnaptól újra él. Jaj, Andris, hát hogy érzed magad ezek után, hogy ilyen régi ismerős arcokat hallottál, vagy legalábbis a Ferit? Mesélted, hogy rengeteg közös szál volt, rengeteg közös pillanat. Mit üzennél neki esetlegesen így vissza az ő üzenetére?
Egy hasonló műsort először is neki, mindenképpen neki is jár. Tulajdonképpen közöttünk nagyon-nagyon sok korkülönbség nincsen, hozzá kell tennem. Tehát amikor engem ünnepelt, akkor a korban közel vagyunk egymáshoz, nem mondom meg, hogy idősebb vagy fiatalabb, ezt majd a következő műsorban föl kell fedezni.
Akkor lesz egy rendhagyó demokrácia most is szerintem.
De az tény, hogy azért az eltelik azért velünk egy csomó idő, akkor azért egy csomó élettörténet azért magunk számára tanulság, csak mi már nem tudjuk ezt igazából megújítani. Bár a Feri azt mondta, hogy én az újrakezdésnek a gyakorló vagyok, azért azt hozzá kell tennem, az inkább arról is szól, hogy többször bukik el az ember, mint gondolná. Tehát nem sikerül úgy egy csomó dolog, ahogy szeretné. Tehát nem az a gondom, és az a tizenéveseknek szóló házi feladat is, hogy valakinek az élete ilyen nyíl egyenesen halad előre, hanem igenis időnként történnek ilyenfajta esések, hátraszaltók, meg még nagyobbak. Itt igazából az a fontos, ez a világ nem engedi ezt meg. Ez a mai világunkkal a legnagyobb bajom pontosan az, hogyha valaki kicsit kudarcot él meg, nem igazán segít abban, hogy talpra álljon. Pedig ha valaki újra tudna kezdeni, akkor tulajdonképpen talán ő is be tudná bizonyítani, hogy mire képes és mire alkalmas, és ez a világ ma nem erre, nem erre hangszerelődött, én pedig nagyon drukkolok, hogy és pont azzal a világgal dolgozom, akinek nem jól indul az élete, tizenévesen, és ugyanakkor hihetetlen képességű emberekkel találkozom most is, nap mint nap, tizenévesen, csak róla nem azt mondják az emberek, hogy jó képességű, hanem azt mondják, hogy milyen rossz, és milyen csúnya dolgokat csinál, vagy milyen csúnya dolgokat használ, és most nem mondtam az anyagot meg egyebet, hanem mindig az az oldala mutatkozik be, meg amivel tulajdonképpen őt már meg is kéne haladni, amiből ki kéne keveredni, és azt felfedezni, hogy milyen nagyon jó dologra képes, alkotóképes és konstruktív ember.
Ez egy nagyon szép végszó egy zene előtt. Tell me what you want, life is not so easy. Továbbra is a Kapocsi Ifjúság Segítő magazint hallják itt a 98 MHz-en, és mondhatni, hogy egy külön kiadást, hiszen Szabó Andrást kérdezem, Szabó András műsorában. Szia Andrés, továbbra is sok szeretettel üdvözölnek. Ott tartottunk, hogy az ifjúság segítés, mint olyan, az egy nagyon-nagyon komoly karrier, elindult már a Kapocs. És hogyan tovább? Mondjuk mai napig bezárólag, mi az, amit elértetek közösen?
Nem tudom, mi az az elérni. Tehát azt gondolom, hogy sok emberrel találkoztam, az a sok-sok ember az mondjuk ezreket jelent, akiknek az élete nagyon problematikus, de biztos, hogy én rajtam múltak ezek a segítségek. Én egy olyan szervezetet működtetem itt is, meg talán még a Kozák téren is, ahol a kollégáim, barátaim ebből a világból is szerveződtek, akik nagyon remek emberek lettek, és ők is segítői lettek a saját környezetüknek. Tehát egy ilyen egymás segítő világot hoztunk létre. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek tizenéves...
Tehát hasonló problémákkal küzdő fiatalok segítik a hasonló problémákkal küzdő embertársaikat, mondhatni, de olyan fiatalok, akik már valószínűleg kikerültek ebből.
Nem, biztos, hogy még benne is vagyunk, akkor is segítjük egymást.
Tehát, hogy társat találunk hasonló problémával, és együtt próbálunk.
Csak hagyd tegyem a helyére a dolgot, mert itt félreértés lehet. Ez nem professzionális segítést jelenti.
Érthető,
hanem az azt jelenti, hogy akkor mondok látok ilyeneket, ami feltétlenül szükséges lenne, és ez nem a kapocsról szól, hanem arról, hogy a fele barátainkat is kellene tudni segíteni. Még egyszer mondok ilyeneket, hogy ma nem romantikus túlzás, hogy Budapesten meg lehet halni. Milyen fontos lenne, ha valaki tudna a másiknak segíteni, mondok ilyen apró megjegyzést, első segélyt. Például hány és hány ember kerül olyan helyzetbe, és a fele barátaink egymáshoz oda is fordulhat, tehát nem csak handabanda, hanem le tudnánk hajolni hozzá, és el tudnánk látni, mentőt tudnánk hívni. Tehát az életmentés képessége az mindenkinek. A mi kapocsunkban ez például alap. Vagy például nem hagyjuk magára a bajba kerültet. Hány és
de
hány
hogyan
ember...
tudjátok tartani a kapcsolatot? Mert gondolom, hogy ez egy ilyen kétirányú kommunikáció szükséges, tehát hogyha a kuncsaft is akarja.
Nem, életmentés az nem egy ilyen demokratikus kérdés.
Itt életem, nem, hanem hogyha, tehát hogy nem hagyjátok őt elveszni, tehát itt erre próbáltam kiukadni.
Hát ez, figyelj, nem úgy működik a dolog, mint egy ilyen szakma esetében. Én társas szempontú szervezetet csinálok. Ez azt jelenti, hogy a fiataloknak nagyon sok kapcsolatuk van, neked is, meg sok minden tizenévesnek.
Így van.
Ezt a felnőtt emberek nagyon kevésbé tudják, a tizenéves világ a legerősebb kapcsolatszervező világ. Nagyon sok felé vannak barátaink, ismerőseink. Uh-huh. És nem kell más út, csak oda észre kéne venni, ott, ha valaki bajban van. És semmi más nem gondolok. Tehát nem arról, hogy neki vadászni kell, hogy hol van egy alany, amit gyorsan megmentünk. Mai nap ma nem mentettem meg valaki, gyorsan megyek a milyen utcába, Csenger utcába kéne menni, mert hát ott
Hős utca.
Vagy akár egy Hős utcába. Tehát nem így működnek a dolgok, hanem az, hogy a saját környezetünkben vegyük észre azt, aki bajban van. Ez egyébként kapostól független házi feladat. Nagyon sok ember úgy érzi magát még akár nagy társas környezetben is, hogy tök egyedül van. Egy valakire lenne szükség, aki őt észreveszi. És nem nagyon nagy dolgokról beszélek én, hanem arról, hogy például szerelem van, és valakit elhagytak. És mennyire fontos lenne, hogyha valakit elhagytak, akkor nem maradjon egyedül. És nem kell egy nagy szakmai dolgokra gondolni, hogy valakit mély analitikusan kielemzi, hogy mi volt a Bélával, Mariskával a viszony, hanem talán csak egy kicsit fel tudja dolgozni. Akár együtt el kell menni a McDonald'sban, bocsánat, tehát egy gyors étteremben ártani magunknak.
Vagy ez reklám volt.
Ártani magunknak, vagy valami olyasmit csinálni, amit bizonyos szempontból segít feldolgozni. Mert hogyha ez a fajta kapcsolat elmarad, akkor jön a szükség a segítségre. Akkor kell orvos, akkor kell egy csomó történet, mert valaki magára marad, akkor sok mindenre vagyunk képesek, hogyha kétségbe vagyunk esve.
Így is van.
Olyanokra, amire nem is szeretnénk. Ezért fontos, hogy figyeljünk egymásra.
Mesélted, hogy rendkívül sok módon elismerték a te munkádat, kaptál díjakat, és gondolom rengeteg olyat, amit szerénységed miatt nem említettél meg. Pont amikor nem voltunk itt a civil rádió előterébe, találkoztál egy újságíróval, aki már publikált rólad, de kérdésem lenne, és ez egy igen vagy nemes válasz, hogy zenét írtak-e már rólad?
Nem.
Én délután, Andrés,
el tudnám képzelni.
Bejöttem ide a civil rádió stúdiójába, egy DJ pultot előkaptam, és született az alábbi zeneszám, aminek Szabó András lett a címe.
Szabó András vagyok. Hírek. A tasz. A Kapus Ifjúságsegítő magazinban, mai témáinkból. Aztán a második órában, Szabó András vagyok. Hallgassák tovább a civil rádió, Szabó András, hallották viszont hallásra.
És a meglepetések sorának, kedves Andris,
köszönöm ezt a recsúfolatot, éppen rebetorkolt, igen, ez az én...
Hát ez ilyen hip-hop, és nagyon-nagyon freestyle, amikor saját magadat, illetve téged scratchelgettünk.
De kedvesek vagytok, egy csomó tévesztésemet, hibáimat nem raktátok bele, nagyon... pozitív, 2 pont.
Téged nagyon-nagyon kedvelünk, Andris, ezt elmondhatjuk a technikai stáb nevében, hiszen amióta te itt vagy ebbe a rádióba, és ez most ilyen szép szavak pár perce lesz, akkor azt vettük észre, hogy borzasztó elkötelezettség, borzasztó kötelességtudat az, ami benned van, és annyira jó partner tudsz lenni mindenben, amit mi elkezdünk, és amihez esetleg mi is hozzá tudjuk rakni a magunkét, akár segítünk neked, hogy tényleg élmény veled dolgozni, és nagyon-nagyon megszerettünk téged az együtt töltött idő alatt, és hát szeretnénk, hogy ez folytatódjon. És pontosan ezért is most egy kis merényletre készülünk ellened. Hát a világénységes időszakban van, tudod, hát merényletek követik egymást. Úgyhogy Rubin Dániel kollégámat, aki a technikai pultnál ül, egy kis segítségre fogom kérni. Ugyanis készültünk neked egy kis meglepetéssel. Ebbe anyukámnak hatalmas nagy szerepe volt, ugyanis ő segített ezt a valamit kivitelezni. Úgyhogy szerintem nézzük is meg, kedves Dani, amennyiben ez a Facebook Live mellett belefér, hiszen integethetünk a kamerának, mert élő adásban vagyunk az interneten. És szerintem hamarosan be is hozhatjuk azt a valamit. Ez közben egy boldog születésnapot, Edith, azaz Katy Perry szól itt alattunk, ezt is küldenénk neked. Dani pedig készíti elő ezt a fantasztikus meglepetést, amit te itt most kapsz tőlünk. Dani, azért vigyázz magadra. Reméljük, hogy menni fog. Közben 19 óra 48 perc van, és ezzel most egy kicsit Szabó András születésnapját ünnepeljük. Segíts szerintem neki kinyitni az ajtót. És ezzel kívánunk, Andris, nagyon-nagyon boldog születésnapot. Közben mondom a hallgatóknak, illetve Rubin Dániel, aki közvetíti Facebookon ezt az egészet, hogy egy tortát hozott be ide Dani a stúdióba, és ezzel kívánunk nagyon-nagyon boldog születésnapot, ezt majd közösen elfogyasztjuk itt a műsor alatt.
Nagyon jó, köszönöm.
Fújd el és kívánj valamit.
Köszönöm, és örülök neki, hogy nem 65 gyertyát fújtatunk, mert szerintem itt elégne minden, úgyhogy 3 gyertyával is ugyanazt szimbolizálja. Köszönöm még egyszer.
És akkor most egy tapsot kérünk szépen.
Köszönöm szépen.
És nagyon-nagyon boldog mondom, születésnapot.
Narancsot is.
Őszi barack, Andris, őszi barack.
Őszi barack, őszi barackkal ékesített, úgy tudom, túró torta.
Ez egy túró, így van, túrós, tejszínes torta, és majd Danit megkérjük, hogy hozzon is egy kés nekünk, de ezzel még ráérünk.
Csak a műsor után még akár pár mondatot akarsz velem beszélni.
Természetesen, hiszen a Kapocs Ifjúság Segítő Magazin folytatódik, de akik a Facebookon követtek minket, azoknak mondom, hogy Andris ma ünnepi a születésnapját, ez egy jubileumi műsor volt, hogy mondjuk így beszélgettünk Szabó Andrisról, és hamarosan folytatjuk a zene után, amiből még meghallgatunk pár taktust, amiben Dani lesz a segítségünkre, hiszen ő a mai technikus kollégánk. Ifjúság Segítő Magazin szól itt a 98 MHz-en Szabó Andrással, akit az előbb felköszöntöttünk a Facebookon, a facebook.com/civil.radio címen láthatják a teljes videót. Hát Andris, 19 óra 52 perc van, ez azt jelenti, hogy hamarosan búcsúznunk kell. Foglaljuk össze, hogy érezted magad itt velünk.
Na, aranyosak és kellemes meglepetés volt, aranyosak voltatok, és hát sok olyanról nem beszéltünk, ami nem is feltétlenül fontos, hogy ilyen mélyjáratú dolgokat kerestünk, inkább azt vettem
észre, hogy... Az volt a csel, hogy ellazulj, és akkor utána jöttek a meglepetések.
Fedő neve tulajdonképpen ezek a történetek, de alapvetően csomó jó kívánságot kaptam, a mind kellemes meglepetés, és nagyon jól illeszkedik a barátaim köszöntéséhez, és hát azt kell mondanom, hogy kívánom, hogy te is éld meg a 65-öt.
Köszönöm.
Én meg éljem meg, amikor te megéled a 65-öt, jó?
Úgy van,
sőt,
úgy
azt kérem,
van.
Hogy hívjál meg a 100. születésnapodra.
Mindenképpen, én is ott találkozunk. Elmegyek. Jaj, várjál, az mikor is lesz? 2100. január 16-án találkozunk a klubban odalent, és azt még el kell neked mondanom, hogy hát ezt a műsort hatalmas munka előzte meg, ugyanis mi korán reggel jöttünk be Danival, Rolanddal is, jó magam, amíg a zenét szereztük, amíg a telefonálókat hoztuk, én meg egy órán keresztül ezzel a tortával utaztam, és anyukámnak külön köszönet egyébként, biztos hallgatja, úgyhogy szia anya. Tehát,
én is köszönöm az anyukádnak mindenképpen.
Úgyhogy hatalmas nagy szervező munka volt e mögött, és ezzel szeretnénk még egyszer megköszönni azt a sok-sok munkát, hogy köztünk vagy, azt a sok-sok belefektetett energiát, és kívánjuk, hogy még sokáig sok időt tölthessünk együtt.
Én meg szívesen szeretnék, sokáig szeretnék veletek rádiózni, és én már kicsit szorongok is, amikor ugye egyre inkább kiesik a kezünkből a mikrofon, ugye végül is velünk szalad az idő, hogy hogyan tudunk megfelelni majd a ti elvárásaitoknak, ami már egy profi rádiózást jelent. De hallom, búcsúzik már a zene is tőlünk.
Így van, hát akkor ez legyen a végszó. A Kapucsi Fűség Segítő magazint hallották 2016. augusztus 23-án kedden. Szabó András volt a vendégem. Szabó András műsorában, aki a születésnapját ünnepli, fel is köszöntöttük. A technikusi pultnál Rubin Dániel volt végig segítségünkre. Én pedig Kemény Dániel voltam. Töltsék kellemesen a mai napból még hátra maradt 4 órát. Visszhall!
Viszont hallás! Now I'm living inside your dreams. So if you find it hard to sleep, and if you're feeling lonely, oh, just call me. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your. Inside my pillow I see your face. A recent memory I can't erase. And I don't want to sound passe, but I need your taste. Now I'm living inside your dreams. Your silhouette is enough for me. So if you're feeling the same way, oh just call me. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your soul. You got me loving you, girl. So, oh, oh, you got me loving you. Of your eyes that I miss so much. Your smile is all I need to survive this loneliness inside. Oh, don't you worry about a thing now. Temptation might be all around me, but it's not the same. So if you're lonely, you know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. You know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain. Bye bye bada bada bye da. 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 Your pain. Yes, you know my voice can soothe your pain.